A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek így fennállva a 173. dicséretet, nem vagyunk mi magunkéi. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvérek, a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetéből, a 8. verstől olvasom a fejezet végéig, a 14. versig, az igét figyelemmel helyünket elfoglalva hallgassuk. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másik embert szereti, az betöltötte a törvényt. Mert ez ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében van összefoglalva, szeresd felebarátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat a felebaráttal, tehát a törvény betöltése a szeretet. Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt, eljött az óra, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban, a nappal pedig elközelgett, vessük le azért a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Tisztességesen járjunk, amint illik nappal, nem dorbézolásokban és részegeskedésekben, nem paráználkodásokban és kicsapongásokban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Boldog, aki hallja Isten igéjét, boldog abba, aki hallja és meg is cselekszi. Így helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el szívünkben és imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy a te tiszteletedre gyűlhettünk egybe. Ha valaki más miatt jött volna ide, kérünk, hogy bocsásd meg azt az indulatot, ha mást gondoltunk vagy képzeltünk. Köszönjük, hogy együtt emelhetjük fel most szívünket hozzád, hívhattunk téged segítségül, mert ha nem jössz segélyre, segítségre, akkor mi magunktól nem tudunk se elindulni a hitben, se növekedni abban. Köszönjük, hogy éppen ezért te vagy egyetlen reménységünk, reményünknek, hitünknek, szeretetünknek egyedüli forrása. Boldogan vallhattuk, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem Jézus Krisztusnak a tulajdonai, azért, mert az ő vére, bére eleget tett atyánk színe előtt, elvégezte a váltságot, és köszönjük, hogy mi hitáltal ebbe kapaszkodhattunk, és ez a mi bizonyosságunk. Köszönjük, Urunk, hogy az Isten tisztelet mindig azt jelenti, hogy hódolunk előtted, mert egyedül te vagy erre méltó, és úgy ismertünk meg téged, mint aki előtt érdemes hódolni, hiszen az ember ebben találja meg emberségét, itt lesz igazán emberré, lélekké, ha előtted megalázkodik, rád sóvárogva tekint, és egyedül tőled vár, és majd neked tulajdonít mindent. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel azért most úgy munkálkodj közöttünk, hogy sok hiába valóságtól elszakadjunk, és a család világtól, mindattól, ami egész héten vont, kötözött, foglalkoztatott bennünket, legfőképpen azt, ami nem tőled való volt, vagy előtted utálatos. Szakíts el ezektől bennünket, hogy egész lényünkkel, érzéseinkkel hozzá tudjunk most kapcsolódni, és ezen a szálon keresztül kérjük, hogy célba érjen a te drága beszédet, életre hívó, vagy az életben segítő igét. Áldunk és dicsőítünk ezért, légy itt közöttünk, és mi enged, hogy csendre térjünk, hogy aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja neked szívét. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét az ige szavával hirdetem Ézsaiás könyvéből. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Énekeljük testvérek az ige hallgatására is készülve a 89. Zsoltár első 7. és 8. versét. Az első vers így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. állva imádkozzunk. Urunk, szeretnénk együtt kérni az ige szavával, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Isten igéjét olvasom, testvérek, a mai napra kijelölt újszövetségi szakaszból, a Róma beliekhez írt levél 14. fejezetének 7., 8. és 9. verséből. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár élünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel Krisztus, hogy mind a halottakon, mind az élőkön uralkodjék. Amen. Foglaljunk helyet. Ha emlékeznek rá a testvérek, akkor a múlt vasárnapi ige hirdetés a vigasztaló Istenről szólt. A korintusi második levél első fejezetéből hallhatták a testvérek azt az igét, hogy Isten a minden vigasztalásnak az Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy aztán majd mi is megvigasztalhassunk másokat, bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mind a kettőt Pál apostol írta, egyiket Korintusba, a most olvasott igét Rómába, de a kettő között az a különbség, hogy míg az első, a korintusi, az a vigasztaló Istenről beszél és szól, a mai, a Róma beliekhez írt levél 14. fejezetében pedig a megvigasztalt emberről beszél az apostol. Nagyon lényeges kérdése a mi hitünknek, egészen olyan lényeges kérdése, hogy a hitvallásunk első kérdése is így hangzik, hogy mi a te vigasztalásod. És ha emlékszünk rá, a felelet úgy, hogy az, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona. De miért is van szüksége az embernek vigasztalásra? Temetéseken jut néha ez eszembe, és van, amikor el is mondom, hogy azért jöttem, hogy vigasztaljalak titeket. Persze sokszor ilyenkor a család vagy a gyászolók néznek nagyot, hogy hát azért köszönjük, de olyan nagyon nem kell vigasztalni, főképpen, hogyha szerettük, mondjuk jó vénségben vagy súlyos betegségben halt meg. De mondtam, hogy én nem azért akarok vigasztalni, mert ti temettek, vagy meghalt egy szerettetek, családtagotok, lehet, hogy emiatt is. De azért van szükségünk vigasztalásra, mert nézzétek, ez vár ránk is. Magyarán mi is meg fogunk halni. És ez nem is biztos, hogy jó vénségben, nem is biztos, hogy betelve az élettel, úgy, ahogy az Ószövetségben némelyekről, némely hívőről olvassuk. Éppen a héten beszéltem egy ismerősömmel, mert hogy sok bajuk volt, és hát mi volt az a baj, először nem mondta el, aztán azt mondja, hogy hát mert a testvérének a 18 éves fia meghalt. És nem is volt olyan nagy beteg, úgymond, de valamiben mégiscsak, hát nem mondta el a részleteket, de mégiscsak meghalt. Van egy énekünk az énekeskönyvben, amely erre figyelmeztet, hogy minket pedig mihelyt születünk, már a koporsó vár, a bűn miatt lefoly életünk, s a halál velünk jár. Aminek nem tudjuk sem a napját, sem az óráját. Nem tudjuk, hogy mennyi van hátra. Ezért van szükségünk vigasztalásra, és ez az ige erről beszél. A megvigasztalt ember Krisztusban elrejtett életének a boldog bizonyosságáról. Figyeljétek meg, mi árad az apostolból. Mi árad Pálból. Azt mondja, hogy közülünk senki sem él önmagának, senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, ezért akár éljünk, akár meghaljunk, vagy meghalunk, az Úréi vagyunk. És mindent ezt megalapozza azzal, hogy mert Krisztus azért halt meg, és azért támad fel a halálból, hogy mind élőkön, mind holtakon uralkodjék. Az első vers, amit most olvastam, az arról beszél, hogy ez nem az apostol kiváltsága. Ez nem a Pál féléknek a kiváltsága, akikről mondjuk elmondhatjuk, hogy a lábukat lejárták a Krisztusért. Hanem ezért mondja ez, hogy közülünk senki sem él önmagának, mert ide veszi az akkor Róma városában élt kis maroknyi hívő embert, akik szintén Jézuséi voltak. És nem azt mondja, hogy ez nekem, mint apostolnak kiváltságom vagy ajándékom, hogy én akár élek, akár halok, az Úré vagyok, hanem azt mondja, hogy az akár éljünk, akár halljunk, az Úré vagyunk. Tehát ide beleveszi a római gyülekezetnek a hívő tagjait. Beveszi azokat, akiket egyetlen dolog köt össze, mégpedig az, hogy Jézus Krisztus a megváltójuk. Testvérek, ha megnézzük most nagyon röviden, azt láttuk, hogy miért kell az embert vigasztalni. Azért, mert nem maradunk mindig itt a földön. Azért, mert az életünk egyszer véget ér. Egyszer véget ér. A héten beszélgettem épp egy orvos testvérünkkel, aki beteg lett, és bement a kórházba, és a orvos kollégája azt mondta neki, hogy ja, de hát valami, csak meg kell halni. Hát, utána mosolyogtunk ott rajta, hogy na, jó vigasztalás volt, hogy valamibe csak meg kell halni. Hát de testvérek, a Biblia nem azt mondja, hogy meg kell halni, hanem először is azt mondja, hogy élni kellene. Jézus Krisztus nem a halálról beszélt elsősorban, hanem arról, hogy ő az élet. Én vagyok az élet. Azért beszél erről az Úr Jézus Krisztus, mert nem úgy van, mint ahogy a világban tanítják, hogy a halál az életnek a része, hanem a Biblia szerint úgy van, hogy a halált meg kell, hogy előzze az élet. Mert aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És aki csak él és hisz, János 11-ben mondja Jézus, az nem hal meg. Tehát a bűn miatt, a bűn üzenete ennek a világnak az, hogy meg kell halnod. Mert ezért kell meghalnunk. Mióta bejött a világba a bűn, a bűneset, Ádám és Éva elbukott, bejött a világba a halál, a betegség, a szenvedés, a könny, a fájdalom, a gyász. Bejött a világba. Mert a bűn üzenete ez volt, hogy ember, ez vár rád. Mi az evangélium üzenete? Az, hogy nem kell meghalnod. Olyan szép példa a Cselekedetek 16-ban, mikor ugye a filippi börtönőr meg akarja magát ölni, mert hogy elszöktek a foglyok. Meg kell halni. Mert jön az elszámoltatás, úgyis kivégeznek. És mit mond neki Pál apostol? Azt mondja neki Pál, semmi kárt ne tégy magadban, vagyis nem kell meghalnod. Az evangélium üzenete az, röviden összefoglalva, hogy azért nem kell meghalnod, mert valaki meghalt érted. Persze itt majd lehetne beszélni arról, most arra nem tudok kitérni, hogy mit jelent az egyik halál és mit a másik. Mit jelent az a halál, amelyiken mindannyian átmegyünk, az, amikor az orvos kiállítja a halotti bizonyítványt, és kezünkbe adják, hozzátartozó példánya, ugye majd azt fogjuk megkapni, amivel mehetünk intézni a temetést. Ezen mindannyian átesünk, de a Biblia egy másik halálról beszél, amit örök halálnak mond, ami a kárhozat, ami a pokol. Ez alól a hívők mentesek, de most nem erről lesz szó, csak ezt megemlítettem, hanem arról van szó, testvérek, a római levél 14. fejezetében, amit most olvasunk, hogy Pál apostol itt azután, miután arról beszélt, hogy miért kell hinni a Krisztusban, hogyan léphetsz a hitnek az útjára, most a levél végén arra szentel időt, hogy a gyülekezetet úgy arra tanítja, hogy aki rálépett már az élet útjára, az hogyan haladjon ezen. Hogyan kell ezen az úton közlekedni. Tehát értjük, először elmondja, hogy hogyan kell rálépni. Miért kell rálépni arra az útra, amelyik az életre visz, amelyik az üdvösségre visz. Most meg arra akarja tanítani a gyülekezetet, hogy hogyan kell járni ezen az úton, hogy az életre vigyen, valóban ez az út egy célba érjünk. Hogyan kell járni ezen az úton? Úgy is mondhatnánk, testvérek, hogy először is Pál apostol beszél arról, hogy mi a teológia, utána pedig beszél arról, hogy mi fakad ebből a hívő ember életében. Hogyan lehet ezt a hitet apró pénzre váltani? Hogyan lehet ezt megélni? És most az apostol arról beszél, hogy a gyülekezetben, hogy lehet ezt megélni. Nagyon szeretem a régi református teológiát, akik nagyon komolyan vették a szent tudományt. Szent tudomány, nagyon komolyan vették, és nem is úgy beszéltek arról, amiről a 14. rész beszél nekünk itt, hogy hogyan éljen a hívő ember, tehát milyen etikát kövessen, milyen legyen az erkölcsi élete. Akkor még valamikor nem erkölcstannak vagy etikának nevezték ezt a tudományágat, hanem úgy nevezték, hogy teológia praktika, vagy teológia aktíva. Ugye értjük ezt a két szót, még akkor is, hogyha valaki nem tud latinul, vagy semmilyen más nyelven, de érti, hogy a teológia összefügg a praktikával. Tehát összefügg a gyakorlattal. Összefügg az aktivitással. Teológia aktíva, mert abból fakad. Mert máshonnan nem fakadhat. Elmondtam a testvéreknek, ugye, hogy még a mi korosztályunk közül sokan voltunk úttörők. Ugye, az úttörőknek is volt egy, nem tudom, azt hiszem 12 pontja, még megfejelték. Hát majdnem olyan volt, mint a 10 parancsolat, ugye? Hát persze nem az, hogy tiszteld az urat, meg szenteld meg a vasárnapot, de az benne volt, hogy az úttörő az tiszteli a szüleit, ugye majdnem az 5. parancs lefordítva, meg nem lop meg a bajtársait, vagy a pajtársait, bocsánat, a pajtársait, azt szereti, meg stb. Szoktam mondani viccesen, hogy engem Zánkán képeztek ki úttörővezetőnek, úgyhogy tudom, hát kár volt belém egy forintot is ölni, az akkori kormányzatnak, de hát mindegy, ennyire vittem, csak azon a pályán, csak ennyire tudtam vinni, úgyhogy tudom, mert az a baj, hogy ők úgy akartak valamit, hogy nincs semmi alapja. Ugye? Tehát, hogy ez az emberben, mintha ez az emberben úgy alapvetően benne lenne. Mintha csak egy kicsit formálni kellene rajta, mintha csak egy kicsit javítgatni, ugye? Mint a szerelő azzal a géppel, amelyik hát még megy, csak nem olyan jól. Hát akkor valamit olajoz rajta, meg megy, ugye? A Isten igéje meg azt mondja, hogy hát ezen hiába olajozunk, ezt ki kellene cserélni. Ugye? Ki kellene cserélni. Új kellene, hogy íme minden újjá legyen. Ezért látjátok, hogy azt mondja, azért halt meg és támadt fel a Krisztus. Tehát az, hogy a hívő ember így gondolkozzon, meg így tegyen, meg így cselekedjen a gyülekezetben, vagy az efézusi levélben még Pál apostol arról is beszél, hogy hogy éljen a világban a hívő. Ugye az efézusi levélben meg a világban való létét. Figyeljétek meg, ma így fordítanánk le, hogy ti munkáltatók, ti munkavállalók. Ugye? Hiszen azt mondja, ti urak, ti szolgák. Ugye? És akkor elmondja, hogy nem csak a családban hogyan éljen valaki, ti apák, ti fiak. Ugye? Ti szülők, ti gyermekek. És elmondja, hogy mit kell csinálni, ha valóban a Krisztus az alap. Itt meg azt mondja Pál apostol, ennyi a különbség, hogy itt a gyülekezetben hogyan éljenek. A gyülekezeti közösségben, figyeljétek meg, ezért kezdte úgy, hogy a hitben erőtlent fogadjátok be. És ha botlik a gyenge, segítsen az erős. Hordjuk, emeljük önként, kin gyöngesége győz. És ebben az egy szempont, amit mond az apostol, az, hogy nem a magamé vagyok. Mert nem a magamé vagyok. Ugye közülünk azt mondja, senki sem él önmagának. És senki sem hal önmagának. Az első nagy tétele ez, amit az apostol mond, val, hogy azt mondja, nem a magamé vagyok. Mert testvérek, a bűneset az következménye az lett, hogy az ember magáé lett. Ugye a maga ura lett. Szoktuk is mondani, én a magam ura vagyok. Ugye? Vagy azt mondja valaki, hogy amit én gondolok, vagy teszek, abban ne szóljon bele senki. Néha hozzáteszik, még az Isten sem. Az ember a maga ura lett. Katonasságnál történt már, nem csak úttörő voltam, hanem sajnos katona is. És a katonaságnál történt, hogy volt egy nagy bajuszú, tőlünk sokkal idősebb jászsági gyerek, ott velünk a katonaságnál, és nagyon szerette a csokoládét. Hát de ugye melyik fiatal az, ami nem szereti a csokoládét, legalábbis, hát ugye mi is szerettük, de ez a gyerek mindig azt csinálta, hogyha kapott valaki csomagot, és abban nyilván hát volt csokoládé, és úgy emlékszem rá, hogy mindig maga elé vette, nagy bajusza fölül így szétnézett, és azt kérdezte, hogy esetleg kér még valaki, pedig még senki nem vett. Hát persze aztán kiderült, hogy jó, nem gondolja komolyan, mert tudja, hogy annak következményei lesznek, hogyha ő ezt mind maga eszi meg, na nem a cukrára nézve mondjuk, vagy valami, hanem majd a következő csomagból majd az annyival kevesebbet fog kapni. Tehát annak vannak következményei. De ugye nem, mert az enyém. A magamé vagyok. Mit mond ma az apostol? Mit mond a mai igény? Az, hogy a hívő ember azt mondja, hogy nem a magamé vagyok, hanem Jézus Krisztusé vagyok. Nem a magamé vagyok. Így mondja ezt az apostol, hogy közülünk senki sem él ezért önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert nem a magamé vagyok. A Biblia éppen ezért mindig ezt vizsgálja, ugye? Lehet, hogy egy-egy tudományág, mondjuk az antropológia, az azt vizsgálja, hogy ki az ember. A Biblia meg, tudjátok, mit vizsgál? Hogy kié az ember? A Biblia kérdése nem az, hogy ki az ember, meg milyen az ember, meg miből áll az ember. A Bibliának a legfontosabb kérdése, hogy kié az ember. Ez a Bibliának az ütőere. Kié az ember? Hova tartozik? Milyen uralom alatt van? Pál apostol mit mond itt az igében? Azt mondja, hogy Jézusé vagyok. Közülünk, mondja a gyülekezetnek, nem önmagunké vagyunk, éppen ezért abban mutatkozik meg, hogy nem önmagunknak élünk, de az ilyennek reménysége is van, meg bizonyossága is van, hogy ha meghal, akkor sem magának hal meg, hanem az Úrnak, mert akár éljünk, akár meghaljunk, az Úréi vagyunk. De testvérek, nem csak ezt szeretném kiemelni, mert ez már egy következmény, hogy az Úréi vagyunk. De először is hadd irányítsam oda a figyelmet egy kis szóra, illetve egy mondatban elrejtett szóra, hogy azért ne felejtsük el azt, hogy Pál is tudta azt, meg minden hívő akkor is, azóta is, hogy az Úré lehetünk. Az Úréi lehetünk. Tehát ez a nagy kegyelem, amiről most énekeltünk az énekben, hogy az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Miért? Azért, mert Isten megadta azt a bűneset után, hogy a magát önállósító ember, a tőle függetlenített, mert az, hogy ugye önmagáé lett az ember, az azt jelenti, hogy függetlenítette magát Istentől, és függetlenítette magát az embertársától. Ugye? Tehát ahhoz, hogy amit itt Pál mond, hogy odafordulj a másik felé, a gyenge felé, a hitben erőtlent fogadjátok, mert azt nem tudjátok, csak ha már nem a magatoké vagytok. Miért? Mert akkor, ugye, mint ahogy történni szokott, le akar valaki ülni, ez az én székem. Ugye, ide te nem ülsz, mert ez az én székem. Néha még itt is megtörténik. Meg elég sok templomban megtörténik ez. De azt mondanám, hogy ja, hát most te vagy a fontosabb, hát ülj ide, nekem van másik szék, majd leülök oda. Hát most ezen az istentiszteleten nem itt fogok ülni. De ehhez azt kell tudni, hogy nem a magamé vagyok, nem én vagyok a világ közepe, hogy szoktam mondani, a nap nem körülöttem forog, és akkor, ha én nem lennék, nem is lenne, hanem Jézusé vagyok. Ez lesz a következménye. De testvérek, az, hogy ha valaki Jézusé, az sose felejts el, hogy de Jézusé lehettem. Jézusé lehetek. Olyan szép az, amikor Izraelt vigasztalni kellett az Ószövetségben, Ézsaiás, ugye a fogság előtti kornak a profétája, amikor már nagyon a láthatáron van a fogság, a babiloni fogság, és akkor az történik, hogy Isten a 43. fejezetben Ézsaiás által elkezdi vigasztalni a népet, és mi a vigasztalás? Hogy szól a Ézsaiás 43.1? Remélem tudjuk kívülről is, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. És utána majd beszél arról, hogy tűzen fogsz átmenni, vízen kelsz át. Ugye, jönnek az emberi életnek a nehézségei, buktatói, akadályai. De egyet ne felejts el, az enyém vagy. Ha tűzön kelsz át, enyém vagy. Ha vízen mégy át, én veled vagyok. Ugye sok ember ma úgy szeretné, hogy a Jóisten vele legyen, hogy amúgy máskor nem kell neki a Jóisten, csak akkor, amikor néha-néha kell. Ugye? Csak amikor néha-néha kell. Hasonló, mit tudom én, az útlevelünkhöz. Amúgy nem hordom, de hát ha éppen külföldre megyek olyan országba, akkor beteszem. Néha jó leakasztani ezt az Istent, hatalmát, erejét, segítségét. Igen, ám csak ez azokra vonatkozik, akikre az Ézsaiás 43:1 is vonatkozik, hogy az enyém vagy. Az enyém. És akkor, ha tűzen kelsz át, ha vízen mégy át, azok el nem borítanak téged, tűzen mégy át meg nem perzsel. Miért? Mert az enyém vagy. Boldog ember, aki ezt tudja, vallja, hirdeti, másoknak is megerősítésül és bizonyságtételül tudja mondani, hogy az Úré vagyok. És a következő, ami ebből fakad, az életünkben az azt testvérek, hogy azt mondja, akár élünk, akár meghalunk. Tehát ugye össze van kapcsolva a hívő élet, az nem csak a földi lét, mert a hitetlen, figyeljétek meg, hogy mire van beállva, csak erre a földire. Ezt használjuk ki, ezt élvezzük ki, el is mondják, hogy együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk. Ugye egyszer élünk, én is sokaktól hallottam, tiszteletes úr, egyszer élünk. Ugye, amit addig megéltem, elértem, megtapasztaltam, amit addig a saját testem kényelmére csináltam, vagy legfeljebb a családomnak a kényelmére, ugye mindent el kell érni, mert a halállal vége mindennek. Nagyon sokan így gondolják. Olvassátok el a Lukács 16-ot, nagyon sokszor idézem, hivatkozok rá. A legilletékesebb mondja azt, Jézus Krisztus mondja, a gazdag és a Lázár történetében, ugye, hogy élt az egyik, a másikról nem is tudunk sok mindent, de amikor elérkezett a haláluk pillanata, mi lett velük? Az egyik felemelte szemeit a pokolban, ott van az egész tudata, személyisége, ugye, ért mindent, még azt is tudja, hogy van 5 testvérem, azok is pogányok, tiszta hitetlenek. Jó lenne, hogyha hallanák az evangéliumot, az igét, ugye, él tovább, hagy mondjam így, hogy él tovább. A másik pedig a Lázár, aki szintén meghalt, és az angyalok elvitték az Ábrahám kebelébe. Mert Jézus megígérte, hogy helyet készítek nektek, és ahol én vagyok, ott lesztek ti is. Lázár is elmegy oda, ahol Jézus volt, meg Jézus lesz, ahol ő az Úr, és ő a király. Folytatódik az élet. 4 vers szólott a földi létről, a földi élet szakaszukról, inkább így mondom, és vagy 9-10 vers szól a mennyeiről. Tehát itt azt mondja az apostol, hogy ez a kettő össze van kapcsolva. Azt mondja, akár élünk, akár meghalunk. Mert testvérek, az embert a vigasztalással kezdtem, valami olyan vigasztalás kell, ami a halálban is az. Mert olyan, ami az életben vigasz, azt az ember megtalálja. Ugye, múlt vasárnap hallottuk az ige hirdetésben, bemegy a kocsmába, vagy megissza otthon a bárszekrényből, vagy mit tudom én, a hobbiának él, vagy a munkájának, vagy az utazásnak, vagy amit szeret. Ugye, a vigaszt, mi földi vigaszt találunk. Ugye, ez a gazdag is talált, hát ő neki az öltözködés volt, meg a nagy lakomák az ilyen hatalmas célja, hogy patyolatba öltözött, meg minden nap vigadozott, dúsan vigadozott, nagy asztal terített meg. Ő ebben élt. Csak az a baj, hogy ez csak az életben vigasz. Az embernek olyan vigasz kell, ami a halálban is az, meg a halál után is az, hogy a Jelenések könyve igéje igaz legyen, hogy boldog a halott, aki az Úrban hal meg. Még akkor is boldog. Miért? Azért, mert az utána is az Úré marad. Értjük ezt, testvérek, hogy a életben is, meg a halálban is. Olyan nincs, hogy csak az életben vagyok az Úré, de a halál után nem. És olyan sincs, hogy majd a halál után leszek az Úré. Majd ott. Ugye, a Kenyatta című könyvben olvastam, hogy a néger rabszolgákat vigasztalták ezzel, hogy majd a túlvilágon gazdag fehér telepesek lesznek. Majd a túlvilágon. Olyan nincsen, hogy majd a túlvilág. Ez a kettő össze van kötve. Az alap, amivel össze van kötve, az pedig Jézus. Hogy Jézusé vagyok. Jézusé lehetek, Jézusé lettem, és az ő tulajdona vagyok. Mert ha ebben az életben a Jézus tulajdona vagyok, tudjátok, mi a legnagyobb vigasztalása a hívőnek? Hogy a halála percében is Jézusé marad. Az övé maradunk, mert megmondta az Úr, hogy az ő kezéből sem senki ki nem ragadhatja az övét. János 10, Róma 8, 38-39. Sem halál, sem élet, sem semmi el nem szakíthat tőle. Ha itt a testvérek közül temettek már közeli hozzátartozót, akinek kellett intézni a temetését. Hát nekem még több is jutott, nem csak közeli hozzátartozók, ugye még többeknek is kellett intézem. Nem tudom, figyelitek-e, hogy mennyi, vagy figyeltétek-e, hogy mennyi mindent kell lemondani. Ugye, hát talán legfájóbb, hogy a nyugdíjintézetnél kell bejelenteni, hogy többet ne küldjék, ugye, a nyugdíjat. De még aztán egy csomó minden. TV előfizetés, telefon, mit tudom én, közműszolgáltatók, egy csomó minden. Miért? Mert már nincs rá szüksége. Ezt az újságot járatta, mindegy, le kell mondani, mert már nincs rá szükség. Mennyi mindent kell elintézni? Nem tudom, belegondoltatok-e abba, testvérek, hogy ha a hívő meghal, egyetlen dolog van, ami folytatódik. Valamiben a kontinuitás megmarad. Mert azt mondja, akár élünk, akár meghalunk. De ezt semmire nem tudod elmondani. Nézheted a tévét éjjel-nappal, de nem mondhatod azt, hogy akár meghalunk, akár élünk, mindig a tévét fogjuk nézni, meg a sorozatot. Igaz? Mert a halálban már nem fogjuk nézni, mert ott nincs tévé. Ugye? Tehát értitek? Hát egy csomó mindenre elmondhatjuk, hogy ez csak az élethez kötött. Hát akkor mi van az, ami állandó? Mi van az, ami megmarad a halál után? Hát Krisztus, nem? Krisztus marad meg, és mit mond a mai ige? Meg aki a Krisztusé. Meg az övéi, azok megmaradnak. Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. És végül mindennek az alapja Jézus Krisztusnak a feltámadása. Halála és feltámadása. Mert azért itt megint visszatér az apostol egy picit arra, hogy emlékezteti a gyülekezeti tagokat arra, hogy de ők miért lehetnek az Úréi. Azért ne felejtsék el, hogy miért lehetnek az Úréi. Azért, mert Krisztus meghalt és feltámadt. Ez az alapja. Ez ennek az egésznek az alapja. Krisztus meghalt és feltámadt. És ez erre kötelezi, hogy tudnilik élőkön és holtakon, tehát azokon a holtakon, akik hitben haltak meg. Ugye beszél a Biblia arról, hogy hitben haltak meg mindezek. Mert vannak, akik hitben haltak meg és halnak meg. És mit mond az Isten igéje? Ha tovább megyünk. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása azt jelenti, és ez abban nyilvánul meg, hogy a hívő ember felett ő uralkodik. Ugye nem a magunkéi vagyunk, nem a magam ura vagyok, hanem Jézus Krisztus Úr. Ő lesz az Úr. Ő dirigál, ha lehet így mondani, ő lesz a karmester. És ennek vannak következményei az életünkre nézve. Alárendelt vagyok, és ő lesz fölé rendelve. Valakinek mondtam egy beszélgetésben nem régen, hogy alá lesz rendelve az időbeosztásod, a pénztárcád, az erőd, minden ügyed alá lesz rendelve a Krisztusnak. Te nem rendelkezhetsz, csak Jézus után, csak másodiknak rendelkezhetsz. A számla tulajdonos ő lesz, ő rendelkezik a számla felett. Meg az időnk, meg az erőnk, meg az életünk felett Jézus rendelkezik. Befejezésül hadd mondjak el egy történetet, mikor falun laktunk még, ott a faluban két nagy mezőgazdasági szezon volt, az egyik a megyszedés, a másik az almaszedés. Hát volt még egyebek is, de ez a két fő, és ugye ebből azért bevétel származott, és ez nagyon fontos volt, hogy időben le legyen szedve, és voltak, akiknek hétfőn kellett levinni, leadni a termést, mert akkorra kaptak diszpozíciót. Hát nyilván a hétfői termést azt vasárnap kellett, vagy kellett volna leszedni, és jöttek a hívő testvérek egyszer, hogy hát tiszteles úr, mit csináljunk? Hát mi nem is, mert mi nem dolgozunk vasárnap, de hát jönnek a gyerekek. És mondják, hogy kell a segítség, apu, anyu, tessenek jönni, vagy gyertek, mert kell a segítség, minden kézre szükség van. Mit csináljunk? És akkor megegyeztünk ott abban, hogy hát azt kell mondani, hogy hétfőtől szombatig rendelkezésre állunk. Vasárnap templomba vagyunk. Délelőtt, délután, ott majdnem egész nap, mi a templomban vagyunk, mert az Isten elrendelte, hogy ezt a napot szenteljük meg, és mi ezt szeretnénk komolyan venni, és Isten parancsaihoz ragaszkodni. Érdekes, hogy onnantól kezdve nem mindig hétfőre kaptak diszpozíciót, hanem szerdára is, csütörtökre is, valahogy mindig. Vagy emlékszem egy kedves asszony testvérünk, hogy a gyerekek mindig délután, kora délután jöttek látogatni, mert hát akkor még ugye vasárnapi ebédből is azért valami marad, meg ott akkor még az ebéd egy kicsit elhúzódik, és akkor mit csináljon? Hát, és azt mondta, hogy 3:30-tól szívesen látunk benneteket. Akkor jövünk haza a templomból, de mi a délutáni istentiszteletet nem hagyjuk ki. 3:30-tól. Na, és csak azért mondom, és még nagyon sok példát tudnék mondani, amikor akár a saját életemben, vagy mások életében láttam ezt, hogy ez az uralom, hogy nem a magamé vagyok, hanem Jézus tulajdona, ez realizálódik az életünkben, a hétköznapokban, a gyülekezetben, a munkánkban, vagy éppen a kapcsolatainkban. Mert azt mondja, az úréi vagyunk. Ez a hívő embernek az öröme, biztonsága, hiszen nézzétek meg, hogy micsoda biztonság ez. Micsoda, én álltam olyan haldoklóknak az ágya mellett, testvérek, akik hitetlenek voltak. Valahogy az utolsó percben azért mégis elhívtak engem, és ott álltunk, és láttam a szemükben a rémületet. Láttam a szemükben a gyötrődést. De kedves testvérek, az ilyen ember, aki tudja, hogy Jézusé vagyok, ahhoz szabja az életét, a halálban tudja, hogy Jézusé is maradok, tehát bizonyosságom van, biztonságban vagyok, mint ahogy ugye azt hiszem, hogy Zsoltáros mondja a Zsoltárban, hogy testem is biztonságban lakozik. Biztonságban vagyok. Hadd kérdezzem meg végül, te biztonságban vagy-e? Ha ma Jézus visszajönne, vagy ha ma este meghalnál, sokszor gondolok azokra, akik reggel elindulnak, és az estét nem érik meg. Nem gondolták, hogy ők estét nem fogják megérni az estét. De hány olyan lehet Magyarországon, vagy ezen a világon, akik reggel felkelnek, vidáman, virgoncan, megreggeliznek, megebédelnek, aztán egy szorítás, vagy egy embólia, vagy bármi, és vége. Ha ez ma veled történne, a te életed be van-e biztosítva? A te életed biztonságban van-e? Ha azt mondod te is, mint Pál, hogy Jézusé vagyok, azért, mert megváltott, az övé vagyok, az övé maradok, akkor még a halálra is boldogabban tudunk készülni. De legfőképpen elkészülten. Egy énekverset énekeljünk, mielőtt imádkoznánk, a 287. dicséret 5. versét, 287. dicséretnek az 5. versét, öregbítsed, neveljed bennünk a hitet. imádkozzunk. Valóban add ezt nekünk, Urunk, amit most énekben kértünk, de mindenek előtt add nekünk az evangélium üzenetét, Jézus Krisztus személyét, hogy megvigasztalt emberek lehessünk, és életünkben, halálunkban egy örökké valóságon keresztül hozzátartozzunk. Köszönjük, hogy ez ő érette lehetséges, mert meghalt és feltámadott. Kérünk téged, hogy ebben tégy bennünket bizonyossá, és ebben a biztonságban tarts meg bennünket, és engedd, hogy hétköznapi életünket is, testi életünket is ehhez mérjük, ehhez szabjunk, e szerint éljünk. Kérünk téged, hogy áld meg a kicsinyeket, nagyokat. Köszönjük, hogy a héten is gyászolókat hozhattunk eléd. Vigasztald őket, akik elbúcsúztak szeretteiktől, Urunk. Köszönjük hitben meghalt testvéreinket, akik tiéd voltak, és tiéd maradtak haláluk pillanatában is. Kérünk téged, hogy légy azokkal, akik vizsgáznak, érettségére készülnek. Kérünk, hogy légy azokkal, akik befejeznek majd valamilyen intézményt, és kezdenek egy másikat. Légy a munkába menőkkel. Kérünk téged Ukrajnáért, Kárpátaljáért, ezért az egész világért, Urunk, hogy szűnjen meg a háború. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket, mindez azért van, mert az ember azt gondolja, hogy a magáé, az emberi gonoszság tör előre mindig, minden békétlenségben, minden nyughatatlanságban, minden érdek képviseletben, vagy minden érdek felül múlásában. Kérünk téged, Urunk, hogy te beszélj ezekkel a vezetőkkel is, kezedbe tesszük, hiszen te hajtod a királyok szívét, idestova, ahogy akarod. Ezen a mai napon hadd imádkozzunk különösen egész magyarságunkért, szétszóratva az egész világra, magyar gyülekezetekért, ott, ahol magyarul hirdetik és hallgatják az igét, nem csak itt a Kárpát-medencében, hanem a tengeren túl is, a világ bármely részén, akár ketten, hárman, többen összejönnek imádkozni, igét hallgatni. Kérünk ezekért a testvérekért, gyülekezetekért. Köszönjük, hogy benned egy a te hívő néped, mert egy a fő, és a tagok is egy testé iktattattak be és kereszteltettek meg. Kérünk, hogy hallgass meg, amit most csöndben mondunk előtted ebben a rövid imádságban. Amen. Egy csöndes imában forduljunk az Úr felé. Az Úr Jézustól tanult imát együtt mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, énekeljünk záró éneket az áldóige meghallgatása előtt, és ez a 483. dicséret első, negyedik és ötödik verse, mennybéli felséges Isten.
Thank you.
Az áldó ige a Kolossé beliekhez írt levélből így hangzik hozzánk: bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek, tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát. Amen.